Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Jó napot kívánok a mikrofonnál az összhang szerkesztője, Nagybodó Tibor. Egy héttel ezelőtt az elengedés felszabadító erejéről beszéltünk a műsor hallgatóinak. Sokan érzékelték már, hogy maga az elengedésnek is megvan a saját maga művészete. Vendégünk megfogalmazta, hogy szerinte mi az elengedés, és ez hogyan is működik. Fontos volt ezekre választ kapni, hiszen vannak olyanok, akiknek egy ilyen eset után is tovább működik a munka, mint terápia, vagy képesek elvonni a figyelmüket egy könyvvel, filmmel, vagy épp tornászással, szaladással. De vajon mi van azokkal az emberekkel, akiknek ez nem sikerül, és éveken keresztül csak magukat gyötrik, depresszióba esnek, és elszakadnak még a barátoktól is. Különálló műsorként, befejezésképpen ma még folytatjuk a beszélgetést. Témánk a szeretet, mint létállapot. Vendégünk Demény Péter költő, publicista, a Látó Szép Irodalmi Folyóirat munkatársa, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az összhang mikrofonjai előtt. Szervusz Péter, köszönjük, hogy ma délután is elfogadtad a meghívást.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat, a meghívásokat el szoktam fogadni, én egy ilyen régi vágású ember vagyok.
Péter, tekintettel azokra a hallgatókra, akik valamiért, valamilyen okból kifolyólag nem tudták hallgatni a múlt heti műsorunkat, megkérünk szépen, hogy pár mondatban foglald össze mindazt, ami egy héttel ezelőtt elhangzott.
Majdnem egy órát nehéz összefoglalni, de ami számomra fontos volt, valahogy az így a, nem is tudom, a boldogságkeresés, vagy hogy lehetne összefoglalni egy ilyen címszó alatt, vagy a feszültségek feloldása. Ez egy picit úgy hangzik, mint hogyha én a dalai láma lennék, vagy valami zen, vagy kicsoda, de arról beszéltem, ami az én életemből, az én váltásaimból tanulságként fogalmazódott meg a számomra. És ez az volt, és maradt erre a hétre is talán, hogy a legjobb a szembenézés. Persze a legfájdalmasabb is, mert mindig könnyebb az ember rémülten vagy hogyan szorongva figyeli, de gyakran látja magán elsősorban, hogy könnyű benne maradni még a megszokott rosszban is. A hangsúly a rosszon van, mert a megszokott jóban, hát ki nem maradna a jóban. De a megszokott rosszban is könnyű benne maradni, mert az ember, aki már élt majdnem 50 évet, mint én, az tapasztalja, aki meg nem élt, annak mondom, hogy meg fogja tapasztalni, hogy kialakul egy szomszédság, egy rokonság, egy élet, amelyikből nehéz kilépni, pedig az ember esetleg azt érzi, hogy ki kell lépnie belőle. És akkor valahogy egyenként kell elvágnod minden szállat, hogy egy új életet kezdjél, ismerősök fura tekintetét elviselned, hogyha nem mondatait. A legtapintatosabbak azok, akik tekintettel sem sújtanak, aztán vannak, akik néznek, ahogy mondja az erdélyi köznyelv, és vannak, akik meg is jegyeznek valamit, vagy ilyen hamis ártatlansággal feltesznek kérdéseket. Na most ezeket mind el kell viselned, mint egy boxolónak, vagy mint egy pókerjátékosnak, és csak az kell lebegjen a szemed előtt, hogy ahogy fogalmaztam, most már úgy maradok, abban maradok, a megszokott rosszból kilépjél. És amikor ez megtörtént, akkor elkezded felépíteni az új szomszédságot, új rokonokat, új életedet. Például itt Vásárhelyen nekem egy nagyon nagy frusztráció, hogy minden keresés ellenére sem találtam egy olyan foci csapatot, amelybe beilleszkedhettem volna. Ez az én hibám is. Senkinek nem a hibája, hanem egyszerűen annak a herakleitoszi mondatnak a bizonyítéka, hogy nem léphetsz kétszer ugyanabba a folyóba. Hiába várom én el, hogy ugyanott játszam a jobb hátvédet, ahol Kolozsváron játszottam 20 évig, mert ez nincsen. Kolozsváron sincsen, egyszer visszamentem, és már nem úgy működött, ahogy azelőtt működött. Tehát, hogy ezeket mind megszokd, és közben menjél előre, ebbe persze például nekem, és azért igazságtalan egy picit, amit mondok, mert nekem erőt adott a szerelem, és erőt ad a mai napig. De mi van, ha nincs szerelem, mi van, hogyha egyszerűen egy rosszból ki kell lépni a semmibe, elválni, mert muszáj, és ott aludni az édesanyádnál mondjuk a kis szobában esetleg évekig. Én mégis azt mondanám, hogyha megfogadnak egy tanácsot, hogy inkább aludjanak a kis szobában az édesanyánál, mintsem egy rossz házasságot őrizzenek, főleg ha még gyerek is van, rátelepszik a feszültség és a boldogtalanság. Na hát tényleg, hogy mogyoróéban ennyit arról, amit múlt héten beszélgettünk, nyilván ma is fogunk beszélgetni mindenféléről, ami ide is kapcsolódik.
Tehát erőt adott a szerelem. Érdekel, hogy hogyan alakultak a napjaid, miután eljöttél az első családodtól?
Nekem nagyon bonyolult volt, és nagyon egyszerű, ha úgy tetszik. Az már többször elhangzott talán, hogy Kolozsváron éltem én, és elköltöztem Zilajra 6 évvel ezelőtt. Na most ezt talán már tettem rá célzást a múltkori beszélgetésben, hogy milyen volt az, amikor egy váltáskával kiszálltam a zilahi buszállomáson. Ugyanakkor nem akarok hálátlan lenni, sem igazságtalan, és meg kell mondjam, hogy könnyebb úgy elköltözni otthonról, hogyha egy idegen számodra, idegen városba mész. Mert ott pont ezek a tekintetek, amelyekről beszéltem, nincsenek. Senki nem tudja, hogy te ki vagy. Aki tudta, mert hát azért voltam Zilahon felolvasni, vagy az se kötődött annyira hozzám, hogy az első feleségemet sajnálja, vagy hogy vele valamilyen viszonyban lett volna. És azt is szeretném mondani, még zárójelben vagy miben, hogy nem az első feleségemről van szó ebben az esetben, a kémiáról van szó. Tehát valami hibázott aztán, zárójelben zárva. Tehát akkor én ragaszkodtam hozzá, hogy beszéljek a lányommal naponta, voltak különféle sírások, még nagyon az elején voltam. Úgy néztem, mint a moziban, ahogy a sláger mondja, mert a Noémi családja még majdnem teljesen ismeretlen volt a számomra. Kezdtem bátortalan barátságokat kialakítani, de ezek a fociban merültek ki, és valahogy ott is maradtak. Tehát nekem sem volt erőm ahhoz, hogy folytassam, hogy aztán elmenjek az ivászatokra, vagy vacsorákra, vagy nem tudom, pizzázásokra. És ők is érezték ezt a feszültséget bennem, ezt a szorongást, és nem szorgalmazták. De ugye mindenütt, ahol itt Vásárhelyen is, ahova már 30 éve járok, mióta a látósokat ismerem, meg stb. Most már nem fogom az életem minden mozzanatát elmondani. Még itt sincsen egy baráti köröm. Vannak barátaim, de hát nem itt végeztem az iskolát, nem itt végeztem az egyetemet, és hát mindenki tudja, hogy milyen az, amikor az osztálytársad lehet, hogy egy nem tudom milyen ember lett 20 év múlva, de mégiscsak tudsz beszélgetni vele legalább a matek tanárról, vagy a fizika tanárról, vagy az osziról, vagy nem tudom kiről. Nekem ez itt nincsen meg, Zilahon sem volt meg, de Zilahon egy ködben éltem. És arra is már tettem célzást a múltkor, hogy akkor kezdtem visszajárni, hogy intézzem az iratokat. Közjegyző a vállás miatt, szociális munkás a vállás miatt a lányom számára. A lakásaink, volt egy házunk Jegenyén, ez egy kalotaszegi falu ott Kolozsvár mellett, annak az eladása, ingatlan ügynökségek. Tehát, hogy valahogy most merész vagy milyen a párhuzam, de mint a temetés, ott is egy picit az húz ki a bajból, hogy egy csomó bürokratikus nyavaját el kell intézned, és kénytelen vagy eszednél lenni. Különben egész nap zokognál. De hát el kell menned a gyászószárokhoz, hogy intézd el a koszorút, meg a többit.
Ez az időszak tehát most már lejárt, mondhatjuk azt, hogy a múlté, de hogy állsz most a lelkiismeret furdalással? Ez is a terítéken van, gondolom még mindig.
Egyre kevésbé, nem akarok érzéketlen lenni, de egyszerűen az élet megmenti az embert. Persze voltam szakembernél nem is régen, pszichológusnál, mert volt egy probléma, amivel nehezen tudtam megküzdeni. A lányom kapcsán, illetve hát a viszonyunkat illetően. De az is hálás lehetek azért is Istennek, az életnek, Noéminek, hogy soha nem volt olyan pillanat, akármit beszélgettük volna Ágottával, hogy valamelyikünk is azt mondja, hogy na te egy hülye vagy, én veled többet nem beszélek, majd ha te hívsz, akkor esetleg felveszem a telefont, vagy... Ugye ilyenekre van példa mindenki életében, hogy becsapjuk az ajtót, többet soha, nem tudom micsoda. Ezt sikerült megóvnom ennek a kommunikációnak a lehetőségét, sikerült megóvnom a lányommal. És miután eladódott minden és elintéződött minden, amiről az előbb beszéltem, akkor az első felségemmel, Mártával már egyre kevesebb kapcsolat volt is, meg kellett is, hogy legyen, mert Ágotta konfirmált, aztán érettségizett, aztán most már kinnél Pesten. Majd, hogyha férhez megy, vagy tehát egy újabb fordulat jön, akkor kell nekem Mártával beszélnem. Ezt nem azért mondom, mert vele is tudtunk beszélni, de mégis ugye mindig ott van a fájdalom, a feszültség, a szemrehányások, te mentél el, stb. Tehát az életem most egy ilyen nem tiszta lap, mert ahhoz újjá kellene születnem, de egy új fejezet, egy feszültségek nélküli, vagy hát a régi életből hozott kevés feszültséggel súlyosbított, vagy tarkított, vagy milyen élet. Éppen valamelyik nap jutott eszembe, ennek a focinak a kapcsán mondom, hogy a mennyország érdekes, hogy egy picit mindig sebzett, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy ugye nekem furcsa, de nagyon hiányzik az a baráti kör a focival. Majd, hogyha bekerülök az igazi mennyországba, ott lesz a helyem, akkor azt képzelem, hogy ott az is meg lesz, az a valamikori jobb hátvéd poszt. De ezen kívül, hogy nem vagyok jobb hátvéd, ezen kívül én most boldog vagyok.
Az élet megmenti az embert, mondod, de hogyan és mikor? Mindig?
Mindig biztos nem, és voltak pillanataim, én nem vagyok egy szuicid alkat, nem mentem ki a vasúti hídra, vagy a sínekre, vagy a Szamospartra, vagy a Marospartra, vagy mit tudom én, egyáltalán bele lehet-e fulladni, de biztos bele lehet, ha nagyon igyekszik az ember a Szamosba is, a Marosba is. Tehát ilyenek nem voltak, de nagy küszködések voltak. És nem büszkén, de tünetértékűen mesélem el, hogy ugye vannak ezek, én tanítok az egyetemen, a bölcsészkaron talán már kiderült, és vannak ezek a bankettek. A diákok végeznek, és meghívják a tanárokat egy banketre. Hát én olyan Istentől elrugaszkodott módon berúgtam abban az évben, amikor aztán elköltöztem otthonról, hogy az egyik barátomnak kellett hazavinnie. Tehát, hogy valahogy inkább így jelezném a feszültséget, hogy az ember mindig megiszik egy fröccsöt, vagy két fröccsöt, de négy kézláb azért nem megy haza. Tehát akkor négy kézláb mentem haza a szószoros értelmében. Szóval, hogy valahol ki kell jönnie annak a bánatos feszültségnek, vagy az már Zilaon volt az elköltözésem után, hogy nézem, most már próbálom nem nézni, de egy időben sokat néztem az ilyen krimiket. Ugye az egész nap az ember kultúrával, fordítással, szerkesztéssel, nem tudom mivel foglalkozik, tanítással, és már elege lesz, telítődik, és akkor elkezdtem nézni ezeket az NCIS-eket, CSI-okat, istennyilákat. És az egyikben volt egy olyan, hogy a fogoly, a nem tudom, többszörös gyilkos, azt kérte, hogy ő együttműködik a rendőrséggel, vagy az FBI-jal egy bizonyos ügyben, amelyről sokat tud meg az előző életéből, ha láthatja a lányát. És amikor megjelent, elintézte neki a Gyilkos számok című sorozatban ez az FBI, hogy találkozzon a lányával, akkor elsírtam magam. Na most ilyenek már nincsenek. Az érzékenységeim már máshol vannak, és másként lőnek ki, hogy úgy mondjam. Erre mondom, hogy én eleve egy szorongó ember vagyok. Így vagyok bekapcsolva, ahogy mondják a mai fiatalok. Így vagyok bekapcsolva, hogy van bennem egy kezdeti vagy született szorongás. De erre a született szorongásra most nem rakódik rá semmi. Azon kívül, a boldogságon kívül, és egy némely hiányérzeten kívül, amit már emlegettem.
Mi az, ami a legjobban hiányzik a családodból? A család, a lányod, a volt feleséged, az otthoni környezet?
A legjobban most már, mint mondtam, a lányom is felnőtt, külön élete van, de amíg még otthon volt és középiskolás volt, addig a beszélgetéseink hiányoztak. Mert azért mondom, hogy most már szerintem másképp kellene ezt megszervezni, mert ő bemegy egy munkahelyre reggel, hazamegy délután, nem lenne már ideje arra, vagy másképp lenne, hogy vele beszélgessen, meg hát már van egy élettársa, nem arra van szüksége, hogy az én poros szövegeimet hallgassa. De amíg otthon éltem, és amíg még középiskolás volt, addig én ugye nem úgy dolgoztam, mint Márta, aki programozó volt, úgy, ahogy az előbb elmondtam, a mostani ágotáról, bement valahova reggel, 8 óra múlva hazajött. Én, amikor nem volt órám, és nem volt látófellépés, és nem volt semmi, akkor otthon ültem, főztem, írtam, nem tudom, mit csináltam, és otthon voltam, amikor Ágota megérkezett. Akkor, ahogy mondják, feladtam az ebédet, és kávéztunk. Hát ő nem kávézott, hanem nem tudom én, teljes kávét ivott, vagy kakaót, de beszélgettünk egy órát. És ez így lezárta számára és számomra is a nap első részét, megbendített és megteremtett egy nagyon jó légkört közöttünk, egy beszélgetés kultúrát közöttünk. Ugye már akkor se volt az szokás közöttük, hogy üvöltések és csapkodások. Ő elmondta, amit elmondott, én elmondtam, amit elmondtam. Nyilván nem minden nap van, amiért az ember szomorú legyen, de azt is elmondtam egy adott pillanatban, hogy, mert ő arra hivatkozott, hogy de hát én mondtam, hogy ő mindenről őszintén számoljon be. Hát mondom, valóban én mondtam, de ez nem azt jelenti, hogy én mindentől boldog leszek, amitről te beszámolsz. És ezzel el volt intézve a feszültségeknek a nagy része. Na hát ez a rítus, vagy minek nevezzem szertartás, ez nagyon hiányzott, és hál' Istennek, persze ez egy picit olyan kegyetlen vagy milyen mondat, de hál' Istennek visszahallottam éppen Mártától, hogy amikor eljöttem, akkor azt mondta Ágota valakinek, hogy ezek hiányoznak a legjobban az apjából.
Percekkel ezelőtt elmondtad azt is, hogy szorongós típusú vagy, de vannak amolyan kattogós típusúak, akiknek ha valami lelki nyomora van, képtelenek kikapcsolódni belőle, nem tudnak másra figyelni, és hiába próbálnak koncentrálni. Talán ilyenkor válik működésképtelenné az a bizonyos legendás megosztott figyelem.
Volt olyan, és van olyan még, hogy nem tudok aludni például valami miatt. De manapság ez inkább a meteofóbiám miatt van. Tehát ha változik az idő, akkor én olyan nyugtalan leszek, mint a nem is tudom, milyen párhuzamot vagy hasonlatot mondjak. Korábban nekem szerencsém volt, pont akkor, amikor elköltöztem Zilajra, akkor úgy mutattam, vagy mindesetre úgy éreztem magam, mint akit leszedáltak. Tehát bealtatóztak, és én csak ültem, pislogtam és figyeltem. Azt is mondta a Noémi legjobb barátnőjének a férje, hogy hát ez az ember ahová teszed, ott marad. Nyilván van bennem egy ilyen medveség, vagy micsoda, mindenképpen, de akkor fokozottabban, mert hát nem is volt, hol kiéljem magam. Aztán a foci, azt most nem akarom annyit mondani, de aztán az kimozdított abból, hogy ne folyton otthon üljek. Minden hétfőn és szerdán elmentünk focizni Perecsenbe, ott Zilaj mellett egy faluba. És az egy picit a feszültségeimet is kirugdostam, és mindenemet megéltem valahogy abban. De ez a kattogás, ez nem volt jellemző rám, hanem inkább az elmerülés. Tehát az, hogy az ember, mintha egy rossz tengerben lenne, vagy egy iszabban, vagy miben, akkor voltam én a legrosszabbul.
Péter, te hogy látod, mikor kell hagyni azt, hogy elengedjen a múlt?
Amikor ennél a már többször említett szakembernél voltam, két ügyben, az egyik a lányom, valamilyen dolog a lányommal kapcsolatban, másrészt a szüleimmel kapcsolatban, akkor ő azt mondta, hogy mi lenne, ha elengedném mind a két problémát. És úgy hazamentem, és arra jöttem rá, hogy hát én el fogom engedni mind a kettőt. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy gomnyomásra el lehet engedni problémákat, hanem azt akarom mondani, vagy én arra jutottam, hogy annyit küszködtem már ezzel a két problémával, hogy valahogy magamtól is arra jutottam, amit aztán mondott ez a pszichológus. És tulajdonképpen ő csak megpöccintett egy fogantyút, vagy minek nevezzem, de bennem már felgyűlt az, hogy hát valóban mit lehet tenni? Az ember folyton kiabáljon, folyton keseregjen, folyton szorongjon pont ennek a két ügynek a kapcsán. Úgy sem változik semmi, csak magamat rontom, és a reakcióimat rontom, mert ugye az ember, hogyha így, mint a ló, csak egy valamire koncentrál, akkor elveszít egy csomó mindent a látóköréből. És azt mondtam, jó. Nyilván fogunk még összeszólalkozni, lesznek még fájdalmak, de azóta elengedettebb vagyok, lazább a velük való beszélgetésben, és ezt szerintem ők is érzik, mint annyian. Édesám is, édesapám is, és Ágota is. És én is úgy tényleg arra gondoltam, hogy majd valahogy lesz. Hát azon kívül, hogy az ember, nem tudom én, kiugorjon az ablakon, vagy megátkozzon valakit, Isten őriz, van helyzet, amire nincs megoldás.
Állítsák, hogy a szeretet egy létállapot. Ez tényleg így van?
Az biztos, hogy az ember, ha nem pszichopata, akkor vágyik a szeretetre. Hogyha úgy érzi, hogy nem kapta meg a szeretetet, ami jár neki, akkor rettenetes dolgokat tud mondani és cselekedni. És hogyha viszont megkapja a szerelem kapcsán például, akkor nem is érti, hogy hol volt eddig, milyen világban. De neked magadnak is meg kell érned arra a szeretetre. Kivéve a szülő-gyerek viszonyt, az olyan, hogy neked szeretet kell a gyerekedet. Tehát akár mi történik, akár mit művel, valahogy ez úgy van kitalálva, vagy úgy lenne az ideális, hogy te szeressed minden fájdalom, bánat, nem tudom micsoda ellenére. Ez a te dolgod. Valahogy most megint nem akarok ilyen zen lenni, ahogy fogalmaztam a beszélgetés elején, de jobb, ha szeretetben vagy, mint hogyha haragvásban vagy. Persze ez nem olyan, mint a vezetés, hogy beteszed 4-esbe, és akkor 4-esben vagy, tehát hogy akkor most szeretetben vagy, ez nem olyan. De jobb abban lenni, jobb elengedni, ugye, ahogy az előbb te is fogalmaztál, jobb elengedni, mert ha nem, akkor ebben az acsarkodásban maradsz, ami nem csak másokat fog pusztítani, hanem téged is.
Te is a ceruzának köszönheted a mindennapit. Milyen ma a lelki világa egy írónak, egy drámaírónak, egy publicistának, vagy inkább milyen kellene legyen, nem mindegy, hogy milyen lelki állapotban írunk meg egy drámát, egy verset. Elképzelhetőnek tartom, hogy telefonkönyvet vagy egy vasúti menetrendet bármilyen lelki állapotban meg lehet írni.
Igen, nagyon érdekes, amit mondasz. Én is megdöbbentem, de egyszer Szacsvai László, a színészt kérdezték meg ugyanígy majdnem. Tehát ugyanez volt a kérdés, hogy igen, de van, amikor a színész is szomorú, vagy van, amikor a színésznek is meghalt a kutyája, vagy hát akkor hogy megy fel a színpadra? És azt mondta, hogy a profizmus éppen ebben áll, hogy minden megérint, de egy bizonyos színvonalat hoznod kell. Na most hát íróként másképp van, nincsen előadás minden második nap, vagy mit tudom én, hogy. Hanem másképp vannak ezek az érzékenységek. Éppen ezért én inkább azt mondom, ezt az én, nem tudom, Facebook publicista, vagy minek nevezzem magamat. Tehát azt tapasztalom, hogy kíváncsi vagyok. És akkor az is megérint, hogy Kákonyi Csillának kiállítása volt, és ott mi hangzott el. Az is megérint, hogy Hervai Klub volt a gében, és ott mi hangzott el. Az is megérint, hogy végigmegyek az utcán, és nem tudom, 40 percet kell várnom időnként a buszra. Az is megérint, hogy szép idő van, rossz idő van, hogy mikor viszik el a szemetet. Egy idő után már minden érdekel, és mindenről tudok írni. A költő másképp van bennem. A tegnap éppen erről a sokat emlegetett jobb hátvéd dologról írtam egy verset. Az akkor annyira mélyre furt bennem, hogy muszáj volt megírnom, de ugye van egy Facebook költő lényem is, ami ott terjeng a Facebookon, és abban másféle kíváncsiságok és dühök, indulatok terjengenek, hogy úgy mondjam. Valamelyik nap írtam egy verset Kovács András Ferencnek, azt ott közöltem, mert valahogy úgy éreztem, hogy ott a helye. Ezt a jobb hátvédes verset, ha minden igaz, a Látóban fogom közölni, mert annak meg úgy érzem, hogy ott a helye.
Melyik és milyen az a pillanat, amikor a legjobban tudsz írni?
Hát ezektől a mindennapos írásoktól eltekintve a legjobb pillanat az, amikor valahogy én vagyok az a tenger, amiben el kell merülnöm. Összeérek a saját érzékenységemmel, és formát tudok adni neki, mert ez a forma dolog a az a dolog, aminek a profizmushoz, vagy minek a leginkább köze van. Tehát, hogy te magadnak nem elég, ha kiáltozol, vagy prünyöksz, vagy nem tudom én mit csinálsz abban a versben, hanem valamilyen formát kell adnod neki. És az azt jelenti, hogy húznod, halasztanod, csiszolnod, jelzőket választanod, össze is érned a saját érzékenységeddel, meg ki is lépned belőle, hogy meg tud fogalmazni.
Mikor tudod azt mondani egy versedről, hogy na kész, ez a vers megvan, és ez a vers jó?
A jóval óvatosan bánnék, inkább azt mondanám, hogy közölhető. Nekem 94-ben jelent meg az első kötetem. Azt jelenti, hogy 26 éve. Már sok minden az ujjamban van. Már sok mindent el tudok mondani. Mindaz, ami ott megjelenik a Facebookon, abból válogatni szoktam, mikor kötetem megjelenik. Vagy például a Lélekkabát című kötetem, amelyik hát a vállásnak egyfajta, nem tudom én, lirai emlékműve, az önmagát válogatta, mert hogy akkor csak ezzel az érzelemmel voltam elfoglalva, ezzel a bonyolultsággal, ez volt az én hegesztő pákám, vagy micsodám. Tehát vagy az élet válogat, az érzelem, vagy pedig én. Majd a kritikai kiadásokban lesznek, és lesz olyan valaki, aki itt az én életművem annyira érdekel, ott majd megjelenik minden. Egy kötetben, amit a közönségnek szánok, vagy magamnak szánok a világ felé, abban elég kíméletlenül időnként szoktam, vagy fogok válogatni.
Egy gondolat, egy szép gondolat, egy vers. Mi van akkor, hogyha szép a gondolat, de nem vagy megelégedve a saját verseddel? Mi történik ezekkel az írásokkal? A fiókba kerülnek, eldobódnak, vagy újra megírod őket? Mi lesz a sorsuk?
Azt hiszem, hogy vagy meg se írom őket, vagy nem teszem be papírkötetbe, ugye ma már lehet ilyen különbségeket tenni, hogy Facebook és nyomtatott kötet, akkor nem teszem be oda. Ugye egy gondolat nem elég a versben, vagy éppen a Facebookon picit aggódva látom, hogy a szépségről van valamiféle olyan elképzelés, hogy az maga a problémátlanság. Kitesz az ember egy orgona bokrot, és az milyen szép, vagy kitesz valami szörnyű rímekben megírt verset, és az milyen szép, vagy kitesz valami, nem tudom, milyen fürtöt, és az milyen szép. vagy kitesz valami gondolatot az életről, és az milyen szép. És még akár lehet is szép, de mintha elveszett volna sok embernek az a tudása, hogy Beethoven feszültségei is szépek, vagy Goyának a metszetei is szépek, vagy Bartóknak a nyugtalansága is szép. Tehát, hogy a szép nem csak az, ami kerek, lezárt, vidám, és satöbbi békés, hanem van egy másfajta szépség. Van a jókai féle szépség, ugye mindig tudjuk, hogy Timár Mihály van előttünk, vagy Krisztián Tódor, és van egy másfajta szépség. Én minden esetre az üres szépségtől, hogy úgy mondjam, óvakodom.
Válás után milyen a színtiszta szabadság? Egyáltalán létezik ilyen?
Alkat kérdése. Hát biztos, hogy lenne, aki azt mondaná, hogy válás után, illetve nem, hogy lenne, hanem találkoztam is ilyennel, aki azt mondta, hogy válás után nem kell megnősülni, előbb tisztába kell jönnöd önmagaddal. Ez is egy szempont, álláspont valami. De hát én eleve azért váltam el, mert szerelmes lettem. Nem tudtam várni évekig, amíg kiderül rólam, hogy ki vagyok. Illetve azt remélem, vagy azt tapasztalom, az azóta eltelt életemben, hogy ez a szerelem segített abban, hogy kiderüljön, hogy ki vagyok. Tehát, hogyha az én számomra az volt a szabadság, hogy szerelmes lettem, hogy akadt egy ember, aki megértette az én szorongásaimat, megértette azt, hogy én miért nem szeretem a vasárnapi ebédeket az összes unokatestvérrel, hogy én miért vagyok a magam csendes módján más, mint mások. És nem erőltetett bele ezekbe a sok családban annyira természetes rítusokba.
Péter, a szeretetet pici korunktól szívjuk magunkba a külvilágból, kicsiként még tisztán és romlatlanul fordulunk a világ felé, aztán ahogy öregszünk és fejlődünk szociálisan, úgy változik a szeretet fogalma számunkra.
Hát ez pontosan így van. Az én esetemben még sokkal inkább így van, mert én későn tudtam meg, hogy mi az, hogy tiszta szeretet. De még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy a világ volt a hibás, hanem azt jelenti, hogy egy ideig rossz csillagzat alatt töltöttem az időmet.
Mit tennél, hogyha holnaptól valami okból kifolyólag nem tudnál írni, és nem tudnál focizni sem?
Hát nem tudom, bár a focit azt már szinte leszoktam, most már lehet, hogy van egy éve, hogy nem játszottam, de hiányzik, tehát nem mondhatom azt, hogy túl vagyok rajta. Írás nélkül nem tudnék lenni, azt képzelem. Tehát, hogyha Alzheimeres leszek, vagy valami, akkor az egy másik állapot. De addig, amíg tudok klikkelni, meg kézbe fogni egy golyóstollat, addig én írni fogok.
Péter, te hogy szoktál írni? Mész az utcán, és valami eszedbe jut? Vagy pedig leülsz, és megvárod, amíg megérik benned? Vagy mi kell ahhoz, hogy egy tényleg jó írást az asztalra tegyél?
Nagyon különbözik. Tehát az, hogy én most egy olyan regényen dolgozom, amelyik a Meyerling üggyel foglalkozik. Ugye annak számára mondom, aki esetleg nem tudja, volt egy Rudolf trónörökös, a Ferenc József és a Sziszi fia, fordulatos, vagy intenzív, vagy milyen életet élt. Egyszer csak megismerkedett egy Vecsera Mária nevű baronesszel, és kettős öngyilkosságot követtek el ezen a Meyerling nevű helyen, a Habsburgok vadász kastélyában. Na most ez engem egyszer csak elkezdett izgatni, és írok egy regényt. Az azt jelenti, hogy minden nap azon gondolkozom, hogy mit írhatnék meg, és amikor lehetőségem van, akkor leülök és megírom. Tehát ez valahogy kitartás kérdése is. A vers az intenzitás kérdése. Tehát az engem zavarni kezd, vagy elkezd kattogni bennem ez a dolog, hogy mikor leszek jobb hátvéd, és akkor az annyira sűrű lesz egy adott pillanatban, hogy megírom versben. De aztán erről többet nem írok, mint ahogy a Meyerling regényen viszont naponta dolgozom, és 30 oldal, 60 oldal, és mit tudom én mennyi oldal lesz majd a végén. Tehát Mózes Attila mondta itt Vásárhelyen, ismerős vagy még ismerősebb lehet a neve egyszer, hogy fené kell a prózához. Tehát ilyen szempontból különbség van a műfajok között.
Befejezésül az írás, a szeretet és a lelki állapotunk összhangja.
Így van, így van. Sőt, még egy olyan is van, hogy ez most jutott eszembe a beszélgetés folyamán, hogy a szeretet az mégiscsak egy ilyen köd sokszor, mármint hogy nem tud megfogalmazni, és az írás talán úgy is meg lehet határozni az én esetemben, hogy ennek a szeretet megfogalmazásának a keresését. És akkor visszaáramlik valami a szeretetbe arról, vagy abból, hogy te próbáltad megragadni, hogy az milyen. Tehát ebben a dinamikában szeretnék élni, amíg lehet.
Hölgyeim és uraim, mennyi férte a mai összhangba? Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét ma esti beszélgető társunk, Demény Péter író költő nevében is. Tisztelt hallgatók, most búcsúzunk. Az összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.